A mai találkozásunkon az elmúlt vasárnap megkezdett témánkat folytatjuk. A Római Levél 3. fejezet első 20 versének tanulmányozásába fogtunk bele, a Római Levél egészének tanulmányozása folyamatában, és ennek azt a címet adtuk, hogy betegsége halálos, de már van rá gyógymód. Olvassuk is el a említett levél 3. fejezetének első 20 versét, amelynek második szakaszát, második részét fogjuk majd mostan tanulmányozni. Így hangzik tehát a Róma 3.1-től Isten igéje. Mikor mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok. Ami megvan írva, igaznak kell bizonyulnod beszédedben, és győznöd kell, amikor perelnek veled. Ha pedig éppen a mi hamisságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, akkor mit mondjunk? Emberi módon szólok. Igazságtalan az Isten, hogy kiönti ránk haragját? Szó sincs róla. Hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá, az ő dicsőségére, akkor miért esem én még mindig ítélet alá, mint bűnös? Vagy talán igaz az, amivel rágalmaznak minket, és amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, így beszélünk. Tegyük a rosszat, hogy jó következzék belőle. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincs igaz ember egy sem, nincs aki értse, nincs aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Gyakorlatilag Pál apostol a diagnózist foglalja össze a 3. fejezet első 8 versében felállított kórképet teszi teljessé, röviden összefoglalva a betegnek, ugye azt a képet használtuk az elmúlt találkozáson, hogy egy férfi, aki nem érzi, hogy beteg lenne, egy rutin vizsgálatra megy, és ott egy vérvizsgálat eredményéből kiindulva az orvos közli vele, hogy súlyosan, halálosan beteg, és ezt a képet tovább fűzve nézzük meg, hogy Pál apostol, a főorvos, az élő Isten összefoglalóját hogyan tárja elénk, mai olvasók elé. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Nincs tehát különbség zsidó és nem zsidó között, mindannyian elveszett állapotban vagyunk. És megváltásra, kegyelemre, bűnbocsánatra szorulunk. Röviden, az idő sürget. Sürgős gyógykezelést kell kapnunk, amíg nem késő, amíg bennünk van az életnek lehelete. Pál ezeket a szavakat azonban nem érzéketlenül, hideg távolságtartással mondja el. Beszélgettem orvosokkal, kérdeztem tőlük, hogyan tudják kezelni a sok szenvedést, fájdalmat, amivel nap mint nap találkoznak, hisz egyik betegnek sikeres a gyógykezelése, meggyógyul, gyógyultan távozik a kórházból, míg a másik talán ugyanabban a betegségben szenved és meghal. Egyik orvos azt mondta, hogy megpróbáljuk távol tartani a szívünktől. Védeni, őrizni, próbáljuk a lelkünket, hogy össze ne roppanjunk. A másik azt mondja, hogy megpróbálunk Istenre tekinteni, és tudatosítani magunkba, hogy Isten kezében van az életünk, és mi nem vagyunk Isten. Mi csak megpróbálunk segíteni. De rengeteg dolog van, mondta ez az orvos barátom, amit nem tudunk, nem ismerünk. Túl van a mi képességeinken, lehetőségeinken. És igyekszünk a betegben nem is fölépíteni azt a képet, hogy mi vagyunk az Isten, mint orvosok, és mindent meg tudunk oldani, bár a betegnek nagyon nagy szüksége, nagy igénye van arra néha, hogy az orvosa úgy lépjen föl, hogy megnyugtatja, és mindenre tudja a választ. De mondta az orvos barátom, ezt nem mondhatjuk, és csak emberek vagyunk, nem vagyunk Isten. Pál sem ezt, sem azt a taktikát nem választja, amikor ír olvasóinak, amikor ír nekünk, és amikor halljuk ma a Szentlélek szavát rajta keresztül. Nem érzéketlenül hideg tényként tárja hallgatói elé a diagnózist, saját tapasztalata a gyógyulás. Ugyanakkor a szeretet Istenétől kapott kegyelem, a szeretet átformálta a szívét, az egyre mélyebben hatott át, és átformálta a gondolkodását, indulatait. Éppen ezért szól később majd a római levélben, később tanulmányozott szakaszban, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Milyen megindító. Egy vagyok közületek, mondja Pál apostol. Ugyanabban a betegségben szenvedem, mint ti mindannyian. Ugyanúgy szükségem van az orvosra, a gyógyulásra, a gyógyszerre. Sőt, megtapasztaltam, átéltem az Isten, a mindenható Isten, az igaz orvosnak a gyógykezelését, a gyógyító kegyelmét. És engem az indulatos Pált, az agresszívet, a kérlelhetetlent, a keményt megváltoztatott. Érzékenyé tette az érzéketlen szívemet. És Pál, amikor írja a diagnózis, szemében könyv van, megremeg a lelkében, és átérzi a beteg sorsát. Tudja, miről van szó, ismeri a helyzetét, nem fölényes, nem hideg, nem fölülről, messziről osztja az észt, hanem odáll, oda megy, belelép a helyzetébe, és így tárja elé őszintén, ezzel a szeretettel, de nagyon világosan a valóságot. Mi a helyzet az orvosi konzíliumot vezető főorvossal, az élő Istennel? Hogyan viszonyul hozzánk? Hogy egész konkrét legyek hozzád és hozzám, a halálos betegségben szenvedő emberhez. A zsidókhoz írt levél összefoglalja, betekintést enged Isten szívébe. 4. rész 14. verstől olvasom. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem bukott el soha, azaz kivéve a bűnt. Járjunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy megtörtént eset. Egy orvosról másodkézből hallottam a történetet. Azt mondta ez az orvos, aki több 40 év fölüli embernek is eltávolította a manduláját, mert nem volt más megoldás. Azt mondta korábban, hogy nem értem ezeket az embereket. Mit kell ebből annyira nagy drámát csinálni? Hát úgy szenvednek itt, mint hogyha valami nagyon nagy fájdalmuk lenne. Pedig csak a mandulájukat vettem ki. Igen, ám fordult a kocka, beteg lett az orvosunk, nem volt más megoldás, 40-es éveivel járt, és ki kellett venni az ő manduláját is. Megkért az egyik orvos kollégáját, hogy műtse meg. A műtét után átélte az általa műtött betegek fájdalmát és szenvedését. Két héten keresztül minden nyelésnél a fájdalom hasított be a testébe. Miután meggyógyult, azt mondta a kollégájának, tudod, ma már tudom, mit jelent a fájdalom a betegeknek, akit megműtök, mert én magam is átéltem. A názáreti Jézus együttérzése is ebből fakad. Szenvedéseiben átélte a legnagyobb fájdalmat, amit mi átérhetünk. Ezzel kapcsolatban olvassuk a Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7. versétől. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik nem csupán hisznek ő benne, hanem hitáltal engedelmeskednek neki. A názáreti Jézus Krisztus tehát hiteles, amikor a diagnózist felállítja. Nem hideg távolságtartással beszél hozzád, vagy beszél rólad, vagy szemedben nézve nem kegyetlenül, kevélyen, ítélkező módon mondja el neked, hogy mi is a valóság a szíveddel, a szívemmel, a szívünkkel, a lelkünkkel kapcsolatosan. Pál ezt követően, amikor összefoglalja a diagnózist, egy mély elemzésbe kezd. Hasonló ez, amikor az orvos konzultációjában a soron következő lépésre tér, és a diagnózis mélyebben fejti ki a betegnek. Előveszi a röntgen, vagy MRI, vagy a komputertomográf vizsgálat eredményét, és oda vetíti a képeket a beteg elé, és elmagyarázza a betegség részleteit, megmutatja neki az elváltozásokat, és igyekszik megértetni a beteggel a valóságos állapotot, állapotának valóságát, súlyosságát, hogy aztán elmondhassa neki, hogy milyen terápiát javasol a gyógyulásnak, mi lehet a módja és a formája. Pál szintén megteszi ezt, és rabbinikus szokás szerint, és ez is sokat elárul Pálról, és sokat taníthat nekünk ma élő hívő embereknek, keresztény embereknek, egy ige füzért illesz be a római levélbe. Zsoltárok könyvéből, a példabeszédek könyvéből, Ézsaiás próféta könyvéből idéz ige szakaszokat, és ilyen ige szakaszokkal tanít. Ige szakaszokkal, ószövetség idézetekkel ad magyarázatot, mélyebb betekintést szívünknek, lelkünknek valós állapotába. Ez csak arra bátoríthat bennünket is, hogy tanuljuk meg az igéket. Legyen telve a szívünk, az életünk megtanult ige versekkel. És legyünk azt képesek illeszteni a saját életünkhöz, helyzetünkhöz, mélyebben megértve a valóságot. A következő 8 idézet található itt ebben a szakaszban, ahogy látjuk is kivetítve. Ami megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse, Istent hangzik a diagnózis. A példabeszélek 7.20 van itt idézve. Aztán a 12. vers. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. A Zsoltárok 14.1.3 az, amit idéz itt Pál, így hangzik, ezt az ige szakasz, fel is olvasom. Zsoltárok 14.1.3. A karmesternek Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. Megállok, a Biblia nem az értelmi képességre használja a bolond szót. Megjelenik a bolond kifejezés az Új Szövetségben és a názáreti Jézusnál a hegyi beszédben. A bolond azt jelenti, hogy nem szembesül az igazsággal. Az igazságot fittyet hány, nem foglalkozik Isten igazságával. A bolond azt jelenti, hogy saját maga választja a kárhozatot. Saját maga dönt úgy, hogy hátat fordít az Istennek, bolond módon él. Úgy él, mintha ez a földi élet örökké tartana. Mintha ő lenne az Isten, és mindent a kezében tartana. A bolondság tehát nem értelmi képesség a Biblia tanítása szerint, hanem hozzáállás. Bolond hozzáállás. Tehát azt mondja magában a bolond hozzáállású, hogy nincs Isten. Romlottak és utálatosak tetteik. Senki sem tesz jót. Mi van? Senki? Én sem? Én sem. Te sem? Te sem? Senki? Senki sem tesz magától jót. Az írás azt mondja, hogy ha valami jó van bennem, az a Krisztus. Ha valami jót teszek, ami valóban Isten dicsőségére van, és nem az emberi büszkeség, nem annak vágya, hogy jobbnak érezne magam másnál, nem annak vágya, hogy megdicsérjenek, nem ez mozgat, hanem önzetlenül, tisztán, Isten dicsőségére, tényleg őszintén mások javát keresve tudok jót tenni. Azt mondja az írás, az egyedül az Istentől lehet. Annak forrása, mozgató rugója, egyedül a Szentlélek Úristen, egyedül Krisztusra nézve vagyok képes, tisztán, nettó, lecsupaszítva minden emberiről, minden taktika, minden ügyeskedés, minden hátsó szándéktól letisztított jót tenni. Egyedül az Isten kegyelméből vagyok képes. Magamtól nem. Igen, te sem. És igen, én sem. És ha jobban megvizsgálod, hogy engeded, hogy megvizsgáljon bennünket az Úr, akkor rájössz, hogy mennyire igaza van a főorvosnak, az élő Istennek. Az Úr letekint a mennyből, folytatja a zsoltáros, ezt idézi Pál is, az emberekre, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, aki keresi Istent. Látjuk a bolond ellentétje, az értelmes, itt is nem értelmi képességet, diplomákat jelent, hanem értelmesnek a Biblia azt az embert nevezi, aki keresi az Istent. És így folytatja, mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Ez a diagnózis, Isten diagnózisa. Vagy a következő idézet így hangzik, 13. versben, Róma 3.13-ban, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak. Erős kifejezés, csapdát állít beszédük, a halál van a beszédjükben. Ha rájuk hallgatsz, ha az emberek azok, akik meghatározzák az életedet, az értékítéletedet, bizony a vége a halál, az örök halál. Kígyó méreg van az ajkukon, idézi a 140. Zsoltár 4. versét Pál. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele, idéz a Zsoltárok könyve 10. rész 7. versében. Majd így folytatja, a lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár nyomukban, a békesség útját nem ismerik. Ézsaiás 59:7-8, és ehhez lehet olvasni kiegészítésképpen a példabeszédek 1:16-ot, és a 18-as versben pedig a Zsoltárok könyve 36. fejezet 2. verséből idéz Pál, eképpen Isten félelmével nem törődnek. Na nézzük a négy igazságot, a négy csoportba soroltam ezeket az idézeteket, és négy igazságot láthatunk benne a saját, az én és a te szíved állapotával kapcsolatban. Azaz, a romlott, bűn alá rekesztett, fogoly ember természetéről. A 10-es, 12-es versekben azt olvastuk, amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Azaz, mondja Pál, önmagától egyetlen ember sem keresi Istent. És nem keresi az Istennel való közösséget. Azaz, ha ma ezen a napon rákapcsoltál az Isten tiszteletre, hadd mondjam neked, valamit az Isten már elkezdett a szívedben. Ha úgy érezted, hogy szükséged van arra, hogy ma bekapcsolódj, ha online módon is egy Isten tiszteletbe, és hallgass igét, kapcsolódj a dicséretekbe, az imádságokba, akkor ez nem a te érdemed. Nem azért van, mert te milyen bölcs és milyen okos vagy. Azért van, mert az Isten kimunkálta benned, hogy vágyakozzál valami különbre, jobbra, mint amit emberileg most összetudnál hozni. Mert nincs senki, aki magától keresni az Istent. A 13-14-es versekben nyitott síratorkuk nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. A romlott szív gondolatának a terméke, a gonosz, a hiába való beszéd, az a keserű, hitetlen kommunikáció, szavak, a lemondás beszéde, amely másokat, a hallgatóit is lehúzza, a mélybe rántja, teszi ezt ahelyett, hogy másokat építene, Istenbe vetett bizalomra indítana a beszédje, vagy tiszta és egyenes beszédével bátorítana másokat. A Zsidókhoz írt levél 12. rész 15-ös versében azt olvassuk, ügyeljünk arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Mi is a gyökere a keserűségnek? Honnan indul el a keserűség az ember életéből? A kegyelem. A kegyelemtől való elhajlás. Az a lelki állapot, amikor valaki jónak gondolja magát. Az a lelki állapot, amikor valaki azt gondolja, hogy már Isten nélkül is képes jó életet élni. Az a lelki szellemi állapot, amikor azt gondolja valaki, hogy Isten nélkül is képes szolgálni őt. Az a lelki szellemi állapot, amikor valaki azt gondolja, hogy Isten kegyelme nélkül is tud valami jót kihozni az életében. Valami Istennek tetsző dolgot létrehozni, valami mások számára építő dolgot létrehozni. Az a lelki állapot, amikor valaki azt gondolja, hogy Isten nélkül is képes jó apa, jó szülő lenni, hűséges lenni. Azon, amit Istentől kapott, talentum, képesség, ajándék. A kegyelemtől való elhajlás a gyökere a keserűségnek. Aztán azt is mondja az írás, Pál apostol is, és a felolvasott igevers is elénk tárja, hogy amikor fölnő a keserűség, akkor ebből lesz beszéd. És a beszéd az fertőző. Mint hogy a beszéd lehet építő, áldást hozó, ahogy az írás mondja, hozzon áldás beszéded azokra, akik hallgatják, ugyanúgy a beszédünk, az enyém is, a tiéd is lehet keserűséget árasztó, lehúzó, olyan, mint a szúrok. A keserű beszéd, a negatív beszéd olyan, mint a szúrok, fröccsök, és alig lehet levakarni magadról. A forró szúrok szinte belég az ember bőrébe. Ilyen a keserű beszéd, belég a másik lelkébe. Milyen borzalmas dolog, amikor ilyen keserűen beszélek, vagy beszélsz. Amikor negatív dolgok jönnek ki a szánkon, folyik belőlünk. És fertőzzük azokat, akik hallgatják, fertőzzük gyermekeinket, hozzánk közelállókat, fröcsögünk. Abból fakad, hogy a szíve gyökerével baj van, rágja a féreg, a bűn férge, a romlottság, a tisztátalanság, a régi természet kezd újra élni, ha már keresztény vagy, és megtapasztaltad, milyen megtérni, újjászületni. Vagy még nem tapasztaltad azt, mit jelent új életben járni. Az írás beszél a keserűséggel kapcsolatban egy speciális fajtájára a keserűségnek. Ez pedig a keserű irítség. Jakab levelében olvassuk, a harmadik fejezetben a keserű irítség zűrzavart és gonoszságot hordoz, és abból fakad a zűrzavar, és a gonosz tettek fakadnak belőle. Az irigy ember ellenszenvet kezd érezni az iránt, akire irigykedik, majd elkezdi gyűlölni. És ebből a ellenszemből, vagy gyűlöletből sokféle gonoszság fakad. A másik nem is érti, hogy miért ilyen gonosz vele az a másik ember. Hát nem tettem semmi rosszat vele. Miért ilyen gonosz? Azért, mert irigy rád. Az irigységből keserűség. Aztán pedig gonosz tettek származnak. Mondja az ige, rólad és rólam. Rólunk. Majd a 15-ös, 17-es versek, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár nyomukban. A békesség útját nem ismerik. Készség és hajlam, a vérontás, háborúskodás, perpatvar, széthúzás, békétlenség cselekedeteire, inkább, mint az Istennek tetsző, igazságos cselekedetekre. Teszi ezt az ember ahelyett, hogy a békességet munkálná, ember és ember, és legfőképpen Isten és ember között. Azt mondja az Úr Jézus a Máté 5.9-ben, boldogok akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Egyszer egy keresztény közösségben, ahol egymásnak feszült az egyik és a másik tábor, a jobb és a bal, az ilyen látású és az olyan látású, fölállt az egyik kedves testvérem, és mondott néhány mondatot. És néhány mondat, amit mondott, egyszerűen eloltotta a tüzet. Olyan volt, mintha flexzel kivették volna az élét a pengéknek. Tompává vált, és alkalmatlan a harcra. Véget ért ez a tanácskozás, és este fölhívott az egyik tábornak a képviselője, és azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleményed erről a testvérről? Hát végül is, hogy ítéled meg a hozzászólását? Ezt az igét idéztem neki. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez a véleményem. Mondtam, ez a testvér Isten szelleme által járt el. Ő a békesség követe. Békét teremtett. Békén teremteni jött. Aztán 18-as versben, mint a Krisztus. Azt olvassuk, Isten félelmével nem törődnek. Visszatér az első megállapítás. Hasonló gondolat, amit Pál itt hoz. Keretbe foglalja a bűnhatalom alá rekesztett ember állapotáról szóló diagnózist. Isten félelmével nem törődnek. Ahelyett, hogy megtérnének, megbékülnének az Istennel, hogy Pál is oly sokszor szolgalmazza, a lelkét kitéve prédikál, könyörög, Isten irgalmára kérlek, mondja egy helyen, római levélben, a korintusi levélben pedig így ír, a 2 Korintus 5:20-ban, tehát Krisztusért járva követségben, mint ha Isten kérne általunk, mondja Pál. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. Azt gondolod talán, hogy ez az igevers csak annak szól, aki még soha nem ismerte a Krisztust? Nem. Neked is és nekem is szól. Igenis, hadban állhatsz az Istennel. Ezekben a napokban is. Igenis, perben állhatsz az Istennel. Mert nem értesz valamit, vagy mert nem úgy történt valami, hogy gondoltad, vártad, vagy remélted. Vagy túl hosszú ideig kell várni. Vagy túl gyorsan történtek a dolgok. Igenis, perben állhatsz az Istennel. Így szól hozzá a Szentlélek. Krisztusért kérünk. Béküljetek meg az Istennel. Ha még soha nem ismerted őt. Ha ellensége voltál az Istennek, nem törődtél vele, nem foglalkoztál kegyelmével. Nem bíztál benne, neked is szól. Krisztusért kérünk. Békülj meg az Istennel. Miért? Mert az, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, mármint a Jézus Krisztusban. Az orvos, miután föltárja a diagnózist, nem hallgatja el a gyógymódot sem. A részleteiben majd a következő szakaszban, és még a római levél csodálatos kijelentéseit tanulmányozva bőségesen fogunk ezzel foglalkozni. A hittel és a kegyelemmel, a hitből fakadó megigazulással, az örök élettel, az üdvösséggel, és az Isten atyai szeretetéből való elfogadottsággal. Sokat szól erről Pál, de most a 19-es, 20-as verseket nézzük meg először. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és egész és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Pál azt mondja hallgatóinak, így neked és nekem is, hogy azt, hogy ismered a törvényt, ismered a 10 parancsolatot, abból egyetlen dolog származhat, ha valóban ismered, hogy felismered és felismerem, hogy bűnös vagyok, hogy elveszett vagyok, hogy képtelen vagyok a jóra, és ez nagyon durva kimondani. Nagyon durva ezzel szembesülni, te is és én is. Az Isten igéje szerint képtelen vagyok. Kimondhatod magadra? Képtelen vagyok a jóra, a tisztán jóra, ahogy ezt már korábban fejtegettük. Aki őszinte szívvel hallgatta végig Isten diagnózisát, felismerhette elveszett, romlott és a bűn hatalma alá rekesztett állapotát. Szembesült azzal, hogy a kép rólunk, rólad és rólam lesújtó. A helyzetünk már-már kilátástalan, de van remény a gyógyulásra, a teljes helyreállásra. Mi a megoldás? Hogyan gyógyulhatunk meg? Nézzük meg a terápia, a gyógymód. Miben is áll? A Galata levélben a 3. fejezet 21-22-es versét olvasom, 22. vers is van vetítve. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. Azaz, hogy meg tudsz felelni Isten normáinak, törvényeinek. De az írás mindenkit a bűn alá rekesztett kivétel nélkül. Hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek, mármint hisznek Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, aki ő, és amit ő tett. A római levélben korábban Pál így szól, Isten ugyanis haragját nyilakoztatja keményből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. János 16.9-ben így szól az írás. A bűn az, mondja Jézus, hogy nem hisznek én bennem. A 36. versben, a 3. részben János evangéliumában, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Itt is a hit és az engedelmesség össze van kapcsolva. Nem elég, hogy azt mondom, hogy hiszek Jézusban, ha nem engedelmeskedek neki. A hitnek a bizonysága, Jakab tanítása szerint, a hitbeli cselekedetek. A kérdés az, ha megnéznénk videón az elmúlt hetedet, vagy megnézél az én hetemet, abban minden cselekedetemben, vagy a tiédben, az igazolódna, hogy Krisztusnak engedelmeskedtünk. Nem lenne benne akár csak egy mondat, gondolat, szó, cselekedet, amelyre azt mondaná te is, hogy fú, ez nem kellett volna. Nem, hogy Isten, még Isten nem is kéne mondani, te magad is azt mondod, lehet, hogy mikor magamat látom kívülről, fú, ezt nem kellett volna. A hit és az engedelmesség összekapcsolódik. János 17.3. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, és az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Visszaemlékszem, amikor a esztergomi baptista gyülekezet plántálásában szolgáltunk, még nem volt gyülekezet, hanem az utcán prédikáltuk az evangéliumot, meg sátrat állítottunk, és ott oda hívogattuk az embereket. Egy alkalommal ebből az igéből prédikáltam a város piac terén. Hirdettem az igét, hogy az pedig az örök élet, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, és megmenekülünk a haláltól, a belevetett hit által, örök életet nyerünk, megbocsátattak a bűneink, és megszabadulunk a nyomorúságtól. Nem is tudtam, hogy valaki nem messze ott ül, és reggel úgy indult el otthonról, hogy öngyilkos lesz. Hallotta ezeket az igéket, oda ment a gyülekezet plántáló testvérünkhöz, aki azóta a lelkipásztornak gyülekeznek, Patton Márkhoz, és elmondta neki a történetét. Imádkoztak, és Isten megszabadította. Milyen csodálatos, amikor Isten gyógymódja, gyógyító evangéliuma eléri a már-már halálra szánt embereket, és megmenti őket az örök haláltól, az örök életre. A betegség gyökere az elhangzott igékből nyilvánvaló. A betegség gyökere a hitetlenség. Az, hogy nem bízunk Istenben. A hitetlenség az Istenbe vetett bizalom hiányát jelenti. Ezt nevezzük hitetlenségnek. Emiatt nem fogadjuk el az Isten felkínált gyógymódját, a gyógyszert, a terápiát. Emiatt nem gyógyul meg sok ember, mert nem bízik az Istenben. A hit azt jelenti, hogy bízom az orvosban. És ha bízom az orvosban, elfogadom a diagnózist. És ha bízom az orvosban, elfogadom a felkínált gyógymódot, bízva abban, hogy amit tanácsol, segíteni fog. és alávetem magam a gyógykezelésnek, mert bízom abban, hogy ez megmenteti az életemet. A gyógyulás kulcsa tehát, ha hitemet Jézus Krisztusba vetem. Jézus maga is rámutat erre. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök élet. Pedig azok, mondja, rólam tesznek bizonságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Milyen döbbenetes, milyen ellenmondás. Kutatjátok az írásokat, olvassátok a Bibliát akár, jártok vallásos módon Isten tiszteletre, vagy bekapcsoljátok a online közvetítést, vagy belenéztek igehirdetésekbe, vagy zsidók vagytok, és azt mondjátok, tiétek az ígéret, és milyen döbbenet a megállapítás, hogy nem veszitek észre, hogy az írás, mondja Jézus, rólam tesz bizonyságot, és nem akartok hozzám jönni. Ugyanakkor a názareti Jézus azt is elmondja, hogy nem szűnlek meg keresni téged. Elveszett, a bűn halálos betegségében szenvedő embert, hogy meggyógyítsalak. Azt mondja Máté 11.28-tól az írásban az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. A Ben Hur című film egy epizódja jut eszembe, amikor a gyűlölködő, a bosszúvágyó ember szembesül a Krisztus halálával, és hallja a szót, és kiejti a kezéből a kardot. Ezt mondja Jézus, megnyugvást találtok lelketeknek. Megbocsát, könnyek között tér meg, és lejön a szívéről a végtelen teher, bosszúvágy, a bosszúállás, a kegyetlen indulatnak terhe. Megnyugodott a lelke. Mert így folytatja az Úr Jézus, mert az én igám boldogító, az én terhem könnyű. Az evangéliumokban számos helyen olvasunk arról, hogy amikor oda mentek emberek Jézushoz, nyomorúsága, betegséggel, megkötözöttségekkel, vagy oda vitték őket, mert menni nem tudtak. Csak egyszerűen ezt olvassuk, meggyógyította őket. Máté evangéliumában is több helyen olvassuk ezt a szófordulatot, meggyógyította őket. Oda mentek hozzá, és mi sem természetesebb, meggyógyította őket. Jöjjetek hozzám, mondja Jézus, hogy meggyógyíthassalak benneteket. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, mondja. És aki én hozzám jön, mondja az Úr Jézus, azt én nem küldöm el. Ha úgy hallgattad ezeket a szavakat, hogy Jézus szólt hozzád, az igazi orvos, és hallottad az ő bátorító szavát, hogy jöjj hozzám, ne félj. Én nem küldelek el, meggyógyítalak a bűn halálos betegségéből. Ne késlek egy bizalommal az életedet az ő kezébe tenni. Fogadd el a bűnbocsánatot és az örök életet az ő kezéből. Mondd neki, Uram, gyógyíts meg, Uram, tisztíts meg, kérlek, tedd meg velem, és hallani fogod az írás tanúbizonyságát, hogy így szól. Meggyógyítalak, megszabadítalak. Helyreállítalak. Amen.